2011-et írunk, Berlinben vagyunk, ahol Hitler felébred, 57 évesen. Nem tudja, mi történt vele a világháborúban, öngyilkosságára nem emlékszik, a titkárát keresi, nem tudja, hogy több mint fél évszázad telt el. Nem érti, mi történik körülötte. Az emberek, akik feltűnnek mellette, viccesnek találják a férfit, aki Hitlert utánozza, méghozzá milyen remekül. Persze sem az újságárus, sem a tisztító tulajdonosa, sem a showműsor szervezői, vagyis azok az emberek, akikkel közvetlen kapcsolatba kerül, nem úgy viselkednek vele, ahogy ő megszokta. Hiába követeli azt a tiszteletet és hódolatot, ami annak idején kialakult körülötte, a 21. század emberétől nem kapja meg. Közötte és a körülötte megjelenő emberek között különös beszélgetések alakulnak ki, különböző logika mentén. A 40-es évek és napjaink politikai, társadalmi valósága keveredik egészen sajátos módon. Így vegyülnek a kicsit nacionalista elszólások a hitleri elvekkel, a zsidó kérdéssel, ami olykor félelmetes igazságokat eredményez. Hitler mindvégig hű marad elveihez, szónoklatait bárhol megtartja. Hogyha arra van igény, akkor éppen egy televíziós showműsorban. És közben szédületes gyorsasággal terjednek elvei a televízió által, a legtökéletesebb manipulációs eszközzel. Mert a manipuláció a lényege az előadásnak, hogy mennyire könnyen válhatunk bármilyen eszme áldozatává. A Nézd ki van itt című produkció Timur Vermes azonos című regénye alapján íródott színpadra. A szerző a könyv kapcsán azt mondja, idézzük, azt akartam megmutatni, hogy Hitlernek ma ugyanakkora sikere lenne, mint annak idején, csak más formában. És nézőként valóban azon kapjuk magunkat, hogy sok esetben igazat adunk Hitlernek. Kijelentései bizony sokszor nagy mértékben igazak. Azzal a történelmi tudással, amelyen rendelkezünk, 21. századi emberként sok minden más értelmet és más értelmezést nyer. De igenis manipulálhatók vagyunk. A produkciót Theodor Christian Popescu rendezte, a főszereplőt Hitlert Bíró József alakítja. Minden más szereplő, aki feltűnik Hitler körül, tulajdonképpen kiemelni hivatott alakját. Más az előadásmód, mások az alakítás eszközei. Két világ csattan össze a színpadon. A produkció végén azonban érezzük, hogy nincs különbség az évszázadok között. A történelem bármikor könnyedén megismétli magát. Ami az első fél órában jó viccnek tűnt, az a végére keserédes valóság. Theodor Christian Popescu rendezőt kérdeztük arról, mennyire volt nehéz kialakítani azt az egyensúlyt az előadás során, amellyel Hitler személyét felépítette.
E problema cea mai importantă, pariul cel mai mare pe care l-am acceptat cumva când am propus acest text, pentru că
ez volt a legfontosabb dolog. Erre kellett a legjobban odafigyelni, mert olyan szereplővel van dolgunk, aki nagyon negatív jelenség a történelemben, aki rengeteg rosszat tett az emberiségnek. Meg kellett találnom azt az egyensúlyt, ahol nem túl nagy a pszichológiai teher, mert másképp elviselhetetlenné válik mindaz, amit ez a figura tesz. Ugyanakkor nem vehettem túl könnyedén sem a dolgokat. Vigyáznom kellett, hogy ne rajzolja karikatúrát, mert akkor nem csak érzéketlenné, hanem tiszteletlenné is váltunk volna a történelmi eseményekkel szemben. Meg kellett találjuk a megfelelő hangot, a középutat a Hitler képben, azt, hogy mennyire viccelődhetünk, és hogy milyen legyen a többi szereplő és Hitler viszonya. Nagyon hamar belebotlottunk abba a kérdésbe, hogyan nevetünk. A regény szerzője, Timur Vermes, abból az elképzelésből indult ki, hogy képtelenség. Hitler nem él, mert ha élne, 120 éves lenne. Tehát mindenképpen halott. Aki pedig megjelenik a színen, az nem más, mint egy utánzó, aki remekül szórakoztatja az embereket. Miközben fokozatosan megnyitnak előtte egy-egy ajtót, amin ő besétál. Tulajdonképpen mindenki megnyit előtte egy kis kaput. Egyetlen jelentéktelen szereplő van az előadás elején, egy lány, aki kimondja: de uraim, szabad manapság ilyen egyenruhát viselni? Ez nem vicces és nem is toleráns kérdés. A többiek azonban mind engednek neki. Mindannyian nevetünk egy-egy nemzetiségi vagy antiszemita viccen. Megerősödnek bennünk dolgok, amik eddig igaznak tűntek. És lassan-lassan kinyitottuk neki az ajtót, amin ő besétált. Általában óvatosan kezelem az üzenet közvetítéseket. Viszont minden egyes előadásban kérdéseket teszek fel. Ezt tettem ez esetben is. Vajon valóban szabadok és toleránsak vagyunk, és immunisak a fasiszta, totalitárius, rasszista elvekkel szemben? Vagy a színes felszín alatt, amelyet a színpad kép is követ, hisz a televízió és a showműsorok már-már gicses világa felé közelítünk, szóval mindezen színes felszín alatt ismét a nacionalista elvekhez csatlakozunk, azokhoz, amelyek azt hirdetik, hogy gyertek, legyünk ismét nagyok, nagyobbak, mint amekkorák voltunk, vagy nem? Ez az én kérdésem. Ahogyan látom, a jelenlegi politikai környezetben éppen jókor jött ez az előadás. A politikai csavargók kezdenek ismét teret nyerni, ismét győznek a választásokon. Pont tegnap előtt volt népszavazás egy nagy országban, ahol az elnök még nagyobb hatalmat kapott. Atatürk köztársasága úgy tűnik oda lett, és valami mássá alakul. Olyan dolgok vesznek körül bennünket, amelyek miatt azt hiszem, hogy a kérdés, amit ez a produkció felvet, éppen időszerű.
Az előadás során nagyon sok ajtót megnyitott, valóban számtalan kérdést tett fel a nézőknek. Tartott néha attól, hogy vajon mindegyik ajtó megnyitható?
Nagyon fontos, hogy a struktúra, a hangsúlyok elhelyezése, az első fél óra megfelelően könnyed legyen, hogy az emberek lazuljanak el, úgymond ne védekezzenek. Ezután kezdhetünk el dolgozni, lassan tehetünk egy-egy lépést előre. Ha megijesztjük őket, vagy azt a fajta nevetést halljuk elő, amellyel egyből lezárunk dolgokat, akkor semmit nem érünk el. Nyitnunk el a keserű mosoly felé. Azt hiszem, minden esetben rátalálunk arra a kommunikációs sávra, amelyben közösen eltölthetünk két órát, és a világunkra, saját életünkre gondolhatunk.
Cred că avem șanse să prindem un canal de comunicare pe care să putem sta două ore și în care de fapt să ne putem gândi la lumea contemporană și la viața noastră.
Ebben az előadásban Hitler nem negatív figura. Hitler akár szimpatikussá is válhat. Nem utasítjuk el egyből, néha még mellé is szegődünk. Hitlert a produkcióban Bíró József alakítja. Gesztusaiban, lendületében, beszédmódjában és ritmusában remekül visszaadva a Führer figuráját. Hogyan tudott közel kerülni ehhez az emberhez? Milyen ez a Hitler? Erről kérdezzük Bíró Józsefet.
Két dolgot kell tisztázni. Az egyik az, hogy a darab, illetve a regény által megírt helyzetek azok elég komikusok. Tehát vígjátéki helyzetek, amiben nem biztos, hogy drámát kell játszani. Tehát, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus ez a figura, holott van egy képünk erről az emberről. Nem tudjuk eldönteni, hogy hasonlít ahhoz, akiről mi tudunk, vagy pedig ez egy teljesen más személy. Hát ugye 2011-ben Hitler egy kicsit furcsa elképzelni ezt a dolgot, és ez talált ki különböző helyzeteket és különböző viszonyokat a szerző, amik szerintem nem kimondottan ellenszenves figuráról beszélnek. Hogy miket mond közbe, na az lehet érdekes a nézőnek, hogy hasonlít-e ahhoz a Hitlerhez, akiről mi tudunk, vagy pedig ez egy más figura. De most szakmailag hát nem tudok különösebb dolgot mondani erről, mert hogy nem szívesen árulok el szakmai titkot. Lényeg inkább az, hogy a néző hogy viszonyul ehhez.
De hogyan tudtál viszonyulni végül is hozzá? Illetve most hogyan viszonyulsz ezek után hozzá, mert azért valahogy közel kellett hoznod magadhoz, nem?
A színész munkájának az alapja az, hogy azonosul azzal a szereppel, vagy azzal a személlyel, vagy személyiséggel, akit játszik. Tehát ez az átlényegülés lényege. Nekem is el kellett gondolkozni azon, hogy ki volt ez az ember, és hát mondjuk elég sokat dokumentálódtam róla, az ő helyzetébe kellett gondolkoznom. Pszichológusok szokták ezt mondani, hogy csak akkor értünk meg embereket, hogyha a saját helyzetükbe belehelyezzük magunkat. A nagyobb vagy a nehezebb dolog már kilépni ebből. Na, hát annyira nem vészes, hogy magamévá tegyem azt a figurát, tehát este 7-től vagy 7-8-tól 9-10-ig vagyok Hitler.
A dokumentálás az miben állt? Olvasásában is, nézésében is gondolom, hogy a gesztusait és minden egyebet tudjál visszaadni.
Részben dokumentumfilmeket néztem, beszédeket hallgattam végig, hogy a gesztusairól valami képet alkossak. Kezembe került egy nagyon izgalmas könyv, ami a harmadik birodalom nyelvéről szól. Tudnilik, ha valaki mondjuk elolvassa a regényt, vagy megnézi az előadást, akkor valószínű feltűnő, hogy én egy teljesen más nyelven beszélek, mint a kollégáim, mint a partnereim. Partnereim ugye egy modern nyelvet használnak, én viszont a 40-es évek nyelvét használom, ami azt jelenti, hogy bővített mondatokat mondok, bizonyos szavak visszatérőek, amik főleg a heroizmus területén vannak, azon kívül rengeteg jelzős szerkezetet használok. Például rendíthetetlen egy nép, hős egy nép, de csak ízelítőnek mondom. Ezeket a szavakat manapság már nem használjuk. Muszáj volt megfejtenem ezeknek a mondatoknak a lényegét. És nagyon érdekes volt ez a könyv, mert hogy a 40-es években, illetve 30-as évektől kezdődően egyszerűen kiirtották, kigyomlálták a nyelvből azokat a szavakat, amik nem a német nép fajelméletével kapcsolatosak. Csak hősies dolgokat lehetett mondani, a jelző szerkezetek is csak ilyen szuperlatívuszokba kerültek a közönség elé. Már csak a beszédeit, hogyha meghallgatod. De úgy beszél, amikor kimondja azt, hogy Németország, akkor valósággal áriázik, tehát még a hanglejtése is megváltozik ennél a szónál, hogy Németország, vagy az, hogy német nép, hát az R betűk, 5 R betűt mond ki egyszerre, annyira átszellemül. Nagyon érdekes a nyelvezete különben, tehát a Hitler nyelvezete, hogy honnan kezdi egy 40-es évek nyelvezete, hogyan alakul át a 2011-es nyelvé. Tulajdonképpen ez is érdekes, hogy lehet a nyelvvel manipulálni. Valahol itt van a lényeg az előadásnak is, hogy mennyire manipulálható a közönség.
Magyarra átültetve ez nem volt kicsit furcsa most, ezt fordítótól kell nyilván megkérdeznem, de neked visszaadnod azt, hogy mindez most magyarul hangzik el, nem németül, és nem azzal a előadási móddal, ahogyan a német talán megszokott.
Furcsa, teljesen furcsa nyelv volt, tehát az elején nem is értettem, hogy mi miért kell ilyen idézőjelbe tett archaikus nyelvet használni. Közben rájössz, hogy tényleg hát ez az ember végül is felébred, és ő a saját nyelvét beszéli. Persze fordításban érezhető a német nyelvtan szabálya, ugye magyar nyelv elég közel áll a germán nyelvhez, nyelvtanilag azért érezhető, hogy kapcsolódnak a szavak. Nem könnyű. Nagyon sokat kellett ülnöm a példány előtt, hogy megtanuljam ezt a szöveget.
Azt hiszem két külön szálon fut, ugye? A szónoklat, meg a beszéd, amit mondasz, és akkor a játék.
Kívülről nem látom. Inkább nekem az volt az izgalmas, hogy lehet megtölteni azokat a szüneteket, azokat a, hát nem szünetek ezek, hanem szöveg nélküli jelenetek, amikor tulajdonképpen csak áll és néz. Mit jelent ez tulajdonképpen ennek a szereplőnek, vagy ennek a személynek? Hogyha utána olvas az ember, akkor lehet látni, hogy él tulajdonképpen. Nagyon zárkózott volt, nagyon kevés embert engedett magához közel, éjszakánként fentült és beszélgető partnereket keresett. Persze ezek nem beszélgető partnerek voltak, mert ezeknek hallgatás volt a feladatuk, hanem ő beszélt. Fennhangon beszélt és mondta gondolatait. És mikor mások beszéltek, akkor egyszerűen nem figyelt az emberekre, mert ő valahol máshol volt. Nagyon kevés gesztusa volt, én szerintem valami turpisság van e mögött, tehát biztos, hogy valamelyik nagyon jó színész betanította neki ezeket a mozgásokat, mert nagyon tartalékosan bánt minden mozdulattal. Tehát minden szónak megvolt egy tipikus mozdulata, és azokat használta. Több dokumentumfilmet nézve, hogy összeszámolom, 8-10 gesztusa van. Persze, amikor a hív elkapja, akkor aztán nagyon gesztikulál, de mikor tudatosan beszél több százezer ember előtt, akkor nagyon ökonomikusan, hogy használjam ezt a kifejezést, csinálja az egészet.
Azért is kérdeztem ezt, hogy vajon külön síkon kellett futtassad esetleg a beszédet, meg hát a szónoklatnak van egy művészete. Na most az előbb azt mondtad, hogy manipulálni a közönséget. Neked manipulálnod kell ez esetben. Érezted azt, hogy teljesen más műfaj esetleg?
Ez végül is egy monológ. Hát én meg kell hassam a közönséget, magammal kell vigyem, hatnom kell rájuk. Most ha azt mondom, hogy egy Shakespeare monológot is csak így lehet elmondani, ez egy más szöveg, olyan értelemben, hogy más a stílusa ennek a szövegnek. Rómeó a szerelemről beszél, biztos, hogy abban is vannak kulcsszavak, amivel a közönséget megfogja az ember. Hát nem fröcsögni kell benne, de itt viszont lehetőség van arra, hogy fröcsögjön az ember, mert a lényeg az, hogy manipuláljak. Manipulálni, hát ez is idézőjelbe tett dolog, mert hogy a magam oldalára kell fordítsam az embereket. Az elmélet az többször elhangzik a darabban, hogy az ismétlésem van hangsúly, és ebbe tökéletesen igaza van. Hogy az ember ismételve hall dolgokat, akkor azt megszokja és el is hiszi.
Timur Vermes magyar származású lengyel szerzőregénye természetesen sokkal jobban árnyalja azokat az átmeneteket, amelyek révén Hitler mozog a 21. században. A belső monológok által a színpadon is érezzük ennek a figurának a tépelődését, ám a regényben ez is sokkal jobban kidolgozott. A színpadi produkciót a cselekményre kellett építeni. Teodor Krisztián Popescu rendezőt halljuk.
E o selecție destul de schematică, destul de simplistă. Romanul e mult mai bogat.
A regény sokkal gazdagabb, a színpadi változat egy váz csupán. A szerzőnek az ötlete, hogy Hitler egyenesen hozzánk beszéljen, és mi az ő szemén keresztül lássuk a világot, zseniális. Azt látjuk, amit ő lát, értjük, ahogyan gondolkodik, és ahogyan felteszi ezzel a világgal kapcsolatos kérdéseit, majd megoldásokat keres. A színpadi változatban 3-4 monológ maradt. A regény első szám első személyben íródott. Nekünk itt az előadásban inkább a cselekményre kellett szorítkoznunk, hogy legyen valamilyen történés, mert másképp egyfajta vallomásos próza lenne az egész. A dramaturg Mihály Ignát. Ezt a könyvet Lengyelországban és Németországban már színre vitték, így értesültem róla én is. Egy lengyel rendezővel beszélgettem egyszer, ő említette, hogy meg szeretné rendezni ezt a darabot. Nagy meglepetésemre megtaláltam a könyvet román fordításban. Felvettem a kapcsolatot a szerzővel, ő azt mondta, nincs hivatalos dramaturgiai változat, azt csinálhatok vele, amit akarok. Azt mondta, egyetlen kitételem van, az, ami az én szándékom is volt, Hitler váljon népszerűvé, vagyis legyen sikeres ezúttal a televízió révén. Olyan műsor által, amelynek nézettsége egyre növekszik, a közönség pedig vele tart, mindaddig, amíg rájön, hogy már túl késő. Én pedig ezen voltam. A színészekkel való első találkozáskor fel is olvastam nekik a szerző erre vonatkozó mondatait. Igyekeztünk a nézőket úgy irányítani, hogy nyissanak Hitler felé. Utána pedig kezdjenek el félni, vagy kezdjék el szégyelni magukat.
Azt hiszem, a színészek voltak az elsők, akiken tesztelte, hogy hogyan működik ez a történet, legalábbis kezdetben. Ők milyen érzésekkel viszonyultak Hitlerhez?
Igen, megkértem a színházat, ne adja egyből a színészek kezébe a szöveget. Tiszta lappal indítottam, szerettem volna látni, hogyan reagálnak. Természetesen ezt nem hagyhattam ki. Az egyedüli, aki olvasta a szöveget, a könyvet, az Bíró József volt. Ő szintén nagyon kíváncsi volt a reakciókra. Az első találkozáskor hihetetlenül érdekes beszélgetés alakult ki. A színészek felét felháborította az, hogy egy ilyen személyiség ismét népszerűvé válhat. Míg a másik fele a csapatnak elismerte, hogy ez az ember igenis féligazságokat mond ki, vagy nagy részben igaza van. És már is nyitottak feléje, kezdték elfogadni. Látja, itt van a kettősség, az elfogadásban. Nevetnünk kell, hogy megváljunk a múltunktól, de a nevetés megbocsátó, ugyanakkor szelíd. Hitler is mondja az előadás vége felé, hogy találtam egy szlogent, egy nagyon jó jelszót, kicsit humoros is, ez pedig a következő. Nem volt minden rossz. Ezt mi is halljuk nap mint nap, hogy nem volt minden olyan rossz a kommunizmusban. Ceausescu metrót épített. Ezt hallom én naponta Bukarestben. A Führer is azt mondogatja, hogy az embereknek tudniuk kell, hogy a Führer csinálta az autópályákat. Abban a pillanatban, hogy elfogadjuk ezeket a féligazságokat, ezeket a kijelentéseket, elkezdjük kinyitogatni az ajtókat. Az előadás véget ér, de nem tudjuk meg, mi történhetne, ha ez az ember, aki már ott forgolódik a hatalom körül, televíziós műsora van, könyvet is ír, egy pártól ajánlást is kap. Szóval nem tudjuk, hova vezethet ez az út, mi történne, ha hatalomra kerülne. Mi csak annyit akartunk megmutatni, hogy bármi lehetséges lehet. Egy ilyen ember akár el is juthat hozzánk.
Vajon meg kell szeretnünk először ezt az embert ahhoz, hogy utána elvethessük?
Igen, így épültek fel a szereplők. Vagyis mindegyik szereplőnek, aki Hitler körül feltűnik, nagyon kortársnak kell lennie. Nagyon egyszerűen kell viszonyulnia hozzá, éppen azért, hogy Hitler kiemelkedjen közülük. Hasonlít egy néma filmbeli figurához. Olyan szereplő, aki más eszközökkel játszik. Kicsit túloz, kicsit modoros. Mindez ma kicsit nevetséges. Szórakozunk is. És akkor, felszabadulva mindenféle nyomás alól, mert látjuk, hogy ez az ember valós dolgokat mond, élethűen viselkedik, látjuk, hogy nevetséges, látjuk, hogy kosztümben van, egy történelmi személyiséget utánoz, így hát elfogadjuk. Azt hisszük, akárcsak a körülötte lévők is, hogy nyerünk belőle, hogy pénzt lehet csinálni belőle. Az emberek azt hiszik, népszerűségre tehetnek szert általa, pedig közben lassan-lassan ő használja ki őket.
Toți acești oameni crezând că îl folosesc ei pe el, că vor face bani de pe urma lui, că vor câștiga popularitate de pe urma lui și de fapt încet încet îi folosește el pe ei.
A kulcs szó tehát a manipuláció. Ki kit is használ ki? A felsorakozó szereplők mindegyike belesétál a csapdába. Közben pedig a hitleri eszmék akadálytalanul terjednek. Nem csak a televízió által, új könyv is születőben van. Ismét Bíró Józseffel beszélgetünk. Van ebben valami veszély? Te hogy látod ennek a diktátornak a bőrébe bújva arra két órára? Viszed a közönséget, visszahozod a közönséget, egy picit irányítod. Milyen hatása lehet?
A reakciókból tudom lemérni azt, hogy mikor fagy a mosoly az arcára a közönségnek. Melyik az a pont, amikor már nem mer kacagni, holott elhangzanak továbbra is poénok, de egy adott pillanatban megfordul a kocka. Tehát egy ideig nevetünk, és egy időn túl már nem nevetünk. Ez volt nekem izgalmas a regényben is, meg a darabban is, hogy itt tulajdonképpen egy véletlenről van szó. Véletlenül becsöppen egy tévéadásba, véletlenül közönség sikere van, és véletlenül a közönség sikerből kifolyólag szárnyra kap. Szárnyra kap a tévében, szárnyra kap a YouTube-on, szárnyra kap mindenhol. És ez egy véletlen, tehát senki nem veszi észre, vagy nem tűnik fel, hogy ez mit mond. Mindenki a profitot látja benne, a más dolgot, más stílus látja benne. Nem ehhez vagyunk hozzászokva, nem ehhez a poén szerkesztéshez vagyunk hozzászokva, nem ehhez a témához vagyunk hozzászokva, és hogy fennmaradjon a műsor, és közönség legyen, nézzük meg, hogy ez hogy működik. És beveszik ezt a csalit. És az emberek nem tudják, hogy ilyen véletlen múlik valami. Ilyen véletlenül lehet valaki ismét diktátor. Mert ugye a nagy tömeg az elkezdi lájkolni. A YouTube-on szimpatizásai lesznek, nézőszám lesz, és sikere lesz. És ki a felelős? Hitler a felelős? Vagy az, aki bevette a műsorba?
Ez is furcsa, hogy meg kell szeretnünk, vagy meg kell kedvelnünk ahhoz, hogy utána talán elutasítsuk ezt a figurát, vagy hogy rájöjjünk, hogy miket mond, és vigyázzunk.
Nézőnek saját magának kell eldönteni, hogy tovább megy ezzel a gondolattal, vagy ezzel a figurával, vagy egyszer megáll, és azt mondja, hogy végülis mi történt velem? Én is manipulálható vagyok? Bennem is megfogalmazódnak ilyen gondolatok? Lehet, hogy én is titokban erre gondolok, csak még nem merem bevallani magamnak. Most mondok egy másik példát. Ott van Shakespeare harmadik Richárdja. Hogyha az ember megnézi a darabot, vagy elolvassa a darabot, akkor egy ideig végül is harmadik Richárddal tart, mert azt mondja, hogy hát nem is olyan rossz, amit csinál, mert végül is ő büntet, és olyanokat büntet, akik megérdemlik a büntetést. Igen ám, de mikor a két gyermeket már megöli, akkor nem biztos, hogy megyek vele tovább. Itt van a szerzőnek a szerepe, fontos szerepe, hogy hagy egy olyan pontot Shakespeare is, és szerintem Timur Vermes is, hogy a néző döntse el, hogy tovább megyek ezzel a figurával, és szimpatizálok vele, vagy pedig megállok és elgondolkozom, hogy mi történt itt tulajdonképpen ez alatt a két óra alatt.
Az eredeti könyv, mivel te olvastad, most megkérdezem, mert én nem olvastam, mennyivel teljesebb, mennyivel gördülékenyebb olyan szempontból, hogy érezzük Hitlernek a gondolatait is, jobban érezzük ezeket az átmeneteket, amikor rádöbben, hogy ő hol ébred fel, és milyen évet írunk tulajdonképpen.
200 oldalas regény, mai korban játszódik, illetve 2011-ben rengeteg a mellékszál, ellentétben a darabbal. Ez nem is darab tulajdonképpen, hanem a regénynek a dramatizált változata, tehát nem lehetett minden jelenetet beletenni. nem is színpadra íródtak ezek a jelenetek, dramaturgiailag nem úgy vannak megszerkesztve. A mellékszálakban sokkal emberibb, sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb a figura olyan értelemben, hogy kimegy az utcára, műsorokat készít emberekkel a napi problémákról. Ez is érdekes, hogy ő felfedezi, hogy kinek mi a napi problémája, kimegy az utcára. Az emberek felismerik, mert ugye látták a tévébe, és azt hiszik, hogy hát velük foglalkozik. Tehát ez is egy manipulációs lehetősége a tömegnek. Azon kívül meg ugye vannak közelebb álló emberek hozzá, akikkel együtt dolgozik, akkor azoknak a sorsát is látjuk ezzel párhuzamosan. A viszonyát látjuk a modern világhoz sokkal bővebben, mint ahogy a darabban. Hát ez egy regény, és regény meg olvasmányos, és sokkal bővebb, mint ez a színpadi változat. Itt a központi figura tulajdonképpen Hitler.
Inkább a manipulációra helyezi a hangsúlyt a regény ennek veszélyére, vagy ez is kérdőjeleket tesz fel, és ajtókat nyitogat?
Van egy fő motívum, ugye a tévé, és a tévén keresztül egy műsor, és akkor a műsor az hogy bővül, hogy lesz központi figurája ennek a műsornak Hitler, hogy teszi rá a kezét egy adásra, és utána meg szerintem már egy egész tévére fogja rátenni a kezét. Ott van a perspektíva ebben a dologban, hogy a vége az, hogy egy új tévéműsor, egy új könyv, beindul körülötte a reklám, dömping tulajdonképpen. Van, akik megérzik, hogy emögött siker és pénz van.
A dramaturgiai változat szerzője Mihály Ignát. A szöveget Demény Péter román nyelvről fordította úgy, hogy közben a regény magyar fordításához is igazodnia kellett. Ez számtalan nehézséget szült. Végül egy színpadi nyelvezethez is igazodó szöveg született hosszas vajúdás árán, amelyből kétségtelenül mindenki nagyon sokat tanult. Demény Péterrel beszélgetünk.
Végeredményben a Nádori Lidia magyar fordításához kellett alkalmazkodnom, volt a szerződésnek egy ilyen záradéka. Na de persze Mihály Ignát, a román szöveg dramatizálója is átírta a román szöveget, nekem is át kellett írnom a magyar szöveget, leginkább Bíró Józseffel írtuk át, mert hogy ő van a legtöbbet színpadon, és akkor együtt dolgoztunk ezen. Inkább ilyen rácsodálkozásokban éreztem, hogy a Hitler nyelvezete más. Tehát amikor azt mondja, hogy internet, vagy meglepődik dolgokon. Amúgy leginkább az volt a probléma, hogy a regény egy ilyen mesélő, vagy helyenként filozófikus nyelvet működtet, és a színpadon az kevéssé lett volna hiteles. Főleg a monológoknál azért mondom, hogy Bíró Józseffel sokat dolgoztunk, hol úgy, hogy Kriszti Popescuval is, a rendezővel, hol pedig úgy, hogy felmentem Bíró Józsefhez ott együtt. Mert ugye egy másik probléma, vagy kérdés, vagy micsoda az volt, hogy Kriszti nem tud magyarul. Ő mindig hegyezte a fülét, hogy itt kevesebb van, vagy több van, vagy más van. Bíró Jóska is mondta, hogy más van, mint ahogy más is volt. Nekem a legnagyobb nehézséget ez a sokféle változat jelentette. Azt hiszem, hogy jobban jártunk volna mindannyian. A, ha a rendező tud magyarul, B, hogyha nem jelenik meg ez a szerződésben, hogy ragaszkodjunk a fordításhoz, mert aztán amúgy se ragaszkodtunk. Tehát eljön az a szakasz, amikor nem lehet ilyen jogi finomságokra figyelni, vagy ezekkel törődni, hanem egyszerűen azt kell nézni, hogy mi lesz ebből a darabból. Hogyan tud Hitler hiteles lenni? volt egy öltözős monológ, tehát hogy a tévét nézi, azt mesélte, közben átöltözött. Azt meg Keresztes Attila mondta a főpróba után, hogy nem jó, hogy múlt időben vannak az igék, mert olyan, mint egy mese. Akkor mentem fel Lóhoz, ugye Bíró Józsefet, így ismerik a színházi körök. Akkor dolgoztunk ott ezzel, hogy a bekapcsoltam helyet legyen, hogy bekapcsolom. Tehát ez mechanikusnak tűnik, de időnként nagy probléma. A politikai utalásai, az is a feladatom volt időnként, hogy ott az egyik tévés fiú, Zavacki, azt hiszem, akit Varga Balázs játszott, idéz az egyik beszédéből, és akkor Kriszti megkért, hogy keressek rá a neten, hogy idézzünk hosszabban belőle. De hát ez mind hozzátartozik ehhez a vajudáshoz, amelynek a végén egy darab megszületik, és ezért jobb, hogyha hagyják az embert, mert úgyis elég kínlódás és baj van azért, hogy egy jó előadás legyen, tehát nem kell még ilyen egyebekkel is megterhelni.
Gondolom azt, hogy mennyire lesz gördülékeny, az már akkor látszik, amikor valóban játszanak is a színpadon, ugye? Vagy az olvasópróbán kiderül ez már?
Kriszti úgy képzelte, és ez jó is volt, mert a darab szerkezete is megengedi, hogy külön-külön próbál mindenkivel. Bíró Józsefnek volt a legtöbb szövege, akkor legtöbbet vele próbált. Ezeken a próbákon, amíg az végleges szöveg ki nem alakult, addig ott ültem velük. Tehát ezek olvasó próbák voltak, hogy addig nem is mozogtak, amíg nem volt egy végleges szövegnek legalább a látszata, vagy amilyen. És akkor történtek ezek, hogy keressem meg, hogy mi történt Zwickauban, hogy van egy utalás a darabban, keressem meg a Lengyelországra utaló beszédet, keressem meg a nem tudom micsodát. Ugye a regénynek egy ilyen mesélő nyelvezete van. Volt az egyik monológ, hogy nem vesztegethetem az időt, a nem tudom mire, a hogyan és a miért metsző perspektívájának kell utat engednem. Nagyon mesterkélt a színpadon. A regényben ott rendben van, mert ott az ember lapozgat, és el van. Tehát másképp vetődik fel a hitelesség. Meg a funkcionalitás szövege egy regényben fel se vetődik végül is, azt hiszem. Amíg olvastuk a könyvet, addig semmi baj nem volt a fordítással. De amikor már elkezdtük olvasni, ott ültünk négyen, a Sugó, a rendező, Hitler meg én, akkor már kiderült, hogy hát ezzel lépten nyomon baj van. Lépten nyomon nyakatekert, körmönfont, túlságosan filozófikus, stb. Akármennyire régi ember ez a Hitler, a színpad a ma, a jelen művészete. Érdekes is volt, fárasztó is, bonyolult is, nagy élmény is, mert mindannyian értelmes és érzékeny emberek, Kriszti és Bíró József is.
A szónoklatok, azok hogyan működtek? Teljesen külön műfaj, előadó művészet valahol, retorika, meggyőző művészet, minden, amit akarsz, és hát a nyelvezete is valami egészen más kell legyen, vagy nem?
De igen, igen. Én is azt figyeltem már az előadáson, a bemutatón, hogy mennyire kitalálta ő ezeket a, mármint Bíró József, ezeket a gesztusokat. Gondolom, hogy több filmet megnézett, felvételt, tehát nem filmet, hanem felvételt magáról Hitlerről. Emlékszem, hogy beszélgettünk erről a nagy regényről mind a két értelemben, tehát hogy művészileg is nagy, meg terjedelmileg is nagy regény a Jonathan Little Jó akaratúak című regénye, amelyik egy ex-nácinak a visszaemlékezések tulajdonképpen. És ezeket úgy megjegyezte. Mást próbáltunk éppen, és ő már Vásárhelyen volt, Bíró József, és bejárt a próbákra időnként, és akkor cigi szünetekben ezekről is beszélgettünk, hogy Hitler így, Hitler úgy, nácizmus így, nácizmus úgy, tehát hogy ő felkészült nagyon komolyan erre az egész dologra, és ezt a színházi, de nem színházban való dolgot, amit mondasz, hogy a színpadi eszközökkel szónokolni, mert az kell, hangot modulálni, gesztikulálni, hát azt hiszem mindenki fel tud idézni egy Hitler beszédet a YouTube-ról, látjuk, hogy ő tényleg teljesen meg van őrülve bizonyos szempontból, hogy magába építette. Hát a nyelvezet ott jobb volt a regény ebből a szempontból a fordítás, mert hát ott nyilván az kellett legyen ott is, hogy ő ott szónokol valamit a tévében, és azt hiszem, hogy az a humor, meg másfelől ez a félelmetes, harmadrészt az idegesítő, ugye ott van az, amikor a török műsorvezető majdnem nekiront Hitlernek, hogy ő teljesen komolyan veszi paródiára, vagy mire számítanak, ilyen stand-up komedire, de ő úgy beszél, mintha Münchenben lenne a pályája elején, vagy a pályája csúcsán később, amikor az egész tér őt hallgatja. Szóval komolyan veszi magát is, meg a helyzetet is, neki tök mindegy, hogy rágózó operatőrök vannak-e körülötte, vagy pedig berliniek, vagy müncheniek, vagy nem tudom honnaniak. Tehát ő.